Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, az ige hirdetés alapigéjét, amint egyházunk a mai vasárnapra rendelt. Megírva találjuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, az első 6 versben a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus mondja, vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban mindig összeszorul a szívem, amikor hallok némelyeket nagy hangon beszélni arról, hogy ők kereszténynek vallják magukat, és hogy az ő kereszténységük ezt és ezt jelenti, politikusok, közéleti emberek, de a hétköznapi életben is előfordul hétköznapi emberekkel, hogy mit jelent az ő kereszténységük, akkor elkezdenek arról beszélni, hogy hát igyekszem betartani a 10 parancsolatot. És ennyi. Itt vége. Azért szorul össze a szívem, mert ugye az, hogy valaki a 10 parancsolatot igyekszik megtartani, az még a zsidó vallás. Az nem a kereszténység, az még csak a zsidó vallás. Különösen belső mosolygásra késztet engem, amikor olyanok szájából hallom ezt, akik egyébként úgy szeretnek zsidózni, így a zsidók, úgy a zsidók, és amikor meg arról kell bizonyságot tenni, hogy mit jelent számukra a hit, a vallásos életvitel, akkor tulajdonképpen zsidónak vallják magukat, hiszen arról beszélnek, hogy nekem a hitem azt jelenti, hogy igyekszem megtartani a törvényt. Tudjuk azt, hogy Jézus eleve magasabbra teszi a mércét, a 10 parancsolatot nem eltörölte, de éppenséggel magasabbra tette a mércét. Ez az ige szakasz, ahonnan olvastam, a hegyi beszéd része, és hogyha elolvassuk a hegyi beszéd 3 fejezetét, akkor azt vesszük észre, hogy hát a 10 parancsolat az valami nagyon alsó szinten van. Jézusnak az etikája, Jézusnak az erkölcsi szintje sokkal magasabban van ennél. Éppen néztem az elmúlt héten Moszab Hasszán Jusszevnek az internetes oldalát, beszéltem már a testvéreknek erről, hogy megjelent ez a könyv, hogy a Hamasz fia, és ez a Hamasz vezetőjének a fia, aki keresztény hitre tért, először az apja útját követte, kapott egy misszionáriustól egy új szövetséget, és pont az az ige, hogy szeressétek ellenségeiteket, pont ez az ige szúrta őt szíven olyannyira, hogy elkezdett jobban foglalkozni a témával, elkezdte jobban olvasni az új szövetséget egészen addig, amíg megtérésre, Jézusban való hitre jutott. És ahogy az internetes oldalát olvastam, hát nem tudok olyan nagyon jól angolul, egy-két dolgot azért megértek, voltak ilyen videó bejátszások is, tévé interjúkból voltak kivágva ilyen néhány perces összefoglalók, és pont arról beszél, könnyű volt megérteni, mert ugye a kezével is úgy mutogatta, hogy Jézusnak a szintje az magasabb, mint amire őt tanították. Ugye a muzulmán vallás egy olyan vallás, hogy szabályok gyűjteménye, és hogyha te betartod a szabályokat, ami a Koránban van, akkor te egy jó muzulmán vagy, és minden rendben van, és akkor valószínűleg majd a paradicsomba jutsz. És ő gyerekkorától ezt tanulta, és amikor elkezdte az új szövetséget olvasni, akkor ez felkeltette a figyelmét, hogy ó, hát azokat a szabályokat betartani, amit eddig próbáltunk betartani, hát az semmi. Az egy nagyon alacsony szint. Jézusnak a mércéje sokkal magasabban van. És gyenge angol tudásommal annyit megértettem, hogy a nőkkel való kapcsolatról beszél, hogy ugye ha rátekintesz kívánsággal egy asszonnyal, már paráznaságot követsz el a szívedben, ez Jézusnak a magasabb szintje, Koránban ilyesmiről nincs szó, és az ellenség szeretetet emelte ki. Hogy ez valahogy egy magasabb szint, egy magasabb színvonal. De kedves testvérek, most ne essünk abba a hibába, hogy akkor úgy megyünk innen haza, hogy na jó, akkor a 10 parancsolat még kevés, bezzeg akkor a hegyi beszédet kell betartani, és akkor ezt jelenti kereszténynek lenni, hogy megpróbáljuk betartani a hegyi beszédet. Az egy más téma, hogy amúgy meg nem tudjuk betartani se a 10 parancsolatot, se a hegyi beszédet. De a lényeg az, hogy kereszténynek lenni nem is ezt jelenti, hogy betartsunk bizonyos szabályokat, nem. Jézus nem azért jött, hogy szabályokat állítson fel, hanem azért jött, hogy megváltson. Azért jött, hogy egy megváltozott új élettel ajándékozzon meg bennünket. Azért jött, hogy kicserélje a gondolkodásunkat, kicserélje az életvitelünket, kicserélje az életünket egy másra, egy ő szerinte valóra. Éppen arra figyelmeztet most, mert fölmerült ez a kérdés egy beszélgetésben, hogy hát akkor most Jézus lefekteti az új szabályokat, hogy emberek így kell adakozni, nem úgy, mint eddig, hogy az emberek elvárása szerint, hanem most Isten elvárása szerint. Meg úgy kell imádkozni, nem az emberek elvárása szerint, hanem Isten elvárása szerint. De itt nem ez a mondani való. Itt nem erről van szó, hogy akkor most Jézus megmondja, hogy hogy kell adakozni és imádkozni, és akkor most ezt a szabályt kövesd, és akkor minden rendben lesz. Nem. Jézus éppen azért mondja el ezeket az igéket, mert arra akar figyelmeztetni, hogy ne akarjál szabályoknak megfelelni. Ne akarjál emberi elvárásoknak megfelelni. Ne próbáljál meg bevágódni se embereknél, sem Istennél azzal, hogy bizonyos dolgokat megteszel. És akkor azt gondolod, hogy hú, akkor jó ember vagy, mert te úgy adakozol, ahogy Jézus mondja. Jó ember vagy, mert úgy imádkozol, ahogy Jézus mondja. Félreértjük akkor a hegyi beszédet, hogyha erre az útra tévedünk. Éppen ellenkezőleg Jézus arra figyelmeztet, hogy nem szabályokat kell betartani, nem emberi elvárásoknak kell megfelelni. Ez egy veszélyes út. Egyrészt veszélyes, mert képmutatásba visz, azt mondja, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók. Akár embereknek akarsz megfelelni, emberi elvárásoknak, akár kigondolod, hogy mi lehet Isten elvárása, és megpróbálsz annak megfelelni, ez a képmutatás útja. Mert ha nem a szíved mélyéről jön, ha nem okoz neked gyönyörűséget az adakozás, ha nem okoz neked gyönyörűséget az imádkozás, akkor nem Jézus útján vagy. Akkor egy szabályok betartására irányuló vallás követője vagy, de akkor lehetnél zsidó, vagy muzulmán, vagy bármi, de akkor még nagyon távol vagy Jézus útjától. Veszélyes amiatt is, mert egy hamis hitbe visz. Egy hamis hitbe visz, mert azt gondolod, abban bízol, hogy azért kapsz Istentől üdvösséget, vagy bármit, mert hogy megteszel valamit, hogy például adakozol, imádkozol, és ezért ad majd neked Isten üdvösséget, örök életet, ezért ad majd neked Isten a földön is dolgokat, azt, hogy gondoskodik rólad, holott nagyon jól tudjuk, Jézus milyen sokszor figyelmeztet rá, hogy az üdvösségünk, az örök életünk ajándék. Nem tudunk érte teljesíteni. Nem lehet adakozással megvásárolni az örök életet. Nem lehet imádsággal sem megvásárolni az örök életet. Ajándék. Vagy elfogadod, mint ajándékot, vagy pedig nem kérsz belőle, és nem fogadod el. Elfogadni pedig annyit jelent, hogy Úr Jézus, hiszem, hogy meghaltál értem a kereszten. Hiszem, hogy megfizettél a bűneimért. Hiszem, hogy feltámadtál, és legyőzted bennem a bűnt, a gonoszt, a halált. Hiszem, hogy hozzád tartozhatok. Hiszem, hogy a te báránykád lehetek, és te vagy az én jó pásztorom. Ennyi. Ennyi az elfogadás. Többet nem tudsz érte tenni. Nem tudsz többet tenni a bűnbocsánatért, az üdvösségért, az örök életért. Tehát nagyon fontos leszögeznünk azt, hogy Jézus nem egy vallást akart alapítani, Nem úgy, mint Mohamed, hogy leírta a Koránba, hogy ezt kell betartani, így kell élni. Aki ezt betartja, az jó muzulmán, pont. Jézus nem vallás alapító, hanem Jézus a megváltó Isten. Nem szabályok betartására hív, és főleg nem emberi elvárások betartására, hanem Szentlélek által újjáteremt, újjászül egy más életre. És ez a megváltott élet, ez az új élet az, amiből következik, hogy az imádság az egy személyes kapcsolatnak a következménye, egy baráti kapcsolatnak a gyümölcse, egy személyes kapcsolat ápolása, egy párbeszéd, ami gyönyörűség a léleknek. Ugye, ha valakivel van egy nagyon jó kapcsolatom, akkor szeretek vele beszélgetni. És hogyha egy igazán jó baráti kapcsolatunk van, akkor a vele való beszélgetés az öröm, az gyönyörűség. És nem szeretjük, hogyha vége szakad a beszélgetésnek. De ha nincs kapcsolat, akkor hiába mondjuk, a szavaink nem jutnak el a másikhoz. Például szeretnél beszélgetni azzal a valakivel, akit olyan nagynak tartasz, akár politikus, akár sztár, bárki, szeretnél vele beszélgetni? Elkezded mondani a mondókádat, de ő messze van, és nem ismer téged, és meg sem hallja, amit mondasz a távolság miatt, meg a kapcsolat hiány miatt, és válaszolni meg főleg nem fog. De hogyha valakivel jó a kapcsolat, akkor az gyönyörűség a léleknek, amikor a házastársaddal leülsz ebéd után egy kávét meginni, és elmondod a gondolataidat, elmondod az érzéseidet, és a másik pedig rezonál rá, és válaszol, és ő is elmondja a gondolatait, meg az érzéseit, és az egész kapcsolat úgy felfrissül, megújul, és olyan jól esik utána tovább indulni. Vagy egy szülő-gyermek kapcsolatnál, ugye nagyon furcsa lenne az, hogyha a gyermekem mindig csak a kívánságlistákat mondaná. A mi imádságaink sokszor kívánságlisták sorolása, és akkor csodálkozunk, hogy nincs benne örömünk, hogy imádkozunk. Furcsa lenne az, hogyha a gyermekem nem állna velem szóba, csak akkor, hogyha a kívánságait mondja. Anya, pénzt kell vinni az iskolába, kéne egy új nadrág, süssél légy szíves palacsintát vagy pizzát. De semmi más nem mondaná el az érzéseiről, a gondolatairól, hát az nem lenne egy szeretett kapcsolat, az biztos. Az sem nem szeretett, sem nem barátság, nem is kapcsolat tulajdonképpen. De amikor a gyermekem hazajön az iskolából, és elmondja az élményeit, és elmondja hozzá az érzéseit is, hogy amit átélt, az ő belőle mit váltott ki, és hogy most szomorú miatta, vagy vidám, és én pedig tudok rá válaszolni, és én is elmondom neki az érzéseimet, meg a gondolataimat, és az ilyen beszélgetés az öröm, feltöltődés, megújul a kapcsolat, naponként felfrissül, megújul a kapcsolat, és az embernek egy erőt ad a továbblépéshez egy ilyen beszélgetés. Nos, így van az imádság is. Hogyha Istennel megvan az a személyes kapcsolatod, az a baráti, az a szeretett kapcsolat, akkor elmondod Istennek a gondolataidat, az érzéseidet, és ő válaszol, és te megérted az ő válaszát. Mert Isten nem egy néma Isten, Isten élő Isten, beszélő Isten, aki tud válaszolni, és válaszol akár egy igén keresztül, akár úgy, hogy eszedbe juttat egy igeverset, amit valamikor valahol megtanultál, vagy éppen arra indít, hogy most itt és itt ennél a fejezetnél nyisd ki a Bibliát, és elolvasod, és azt látod, a múlt vasárnap az ifi délutánon volt egy ilyen példa, a Daxner Tamás mesélte, hogy amikor kihagyta Istent a szerelmi kapcsolatából, mert érezte, hogy Isten nem akarja ezt a kapcsolatot, és kihagyta Istent, hogy na jó, akkor ezt most Isten nélkül próbáljuk meg megvalósítani, és akkor kinyitotta a Bibliát, és nélkülem keresed a szerelmet? Tudtuk azt, hogy a prófétáknál még ilyen mondatok is vannak? Hát Isten így tud szólni, hogy az ember nem is gondolná, hogy jé, ez a mondat benne van a Bibliában. Hát most, ahogy így kinyitom a Bibliát, ez most pont nekem szól, ez szó szerint nekem szól. De Isten tud úgy is válaszolni, hogy a szíved mélyén adja az ő békességét, az ő nyugalmát. Meg lehet tapasztalni azt, hogy bár előtte az imádság előtt ideges voltál és nyugtalan voltál, de elkezded az imádságot, elmondod Istennek az érzéseidet, és egyszer csak megérzed, hogy eltűnik az idegesség, a nyugtalanság, és nyugtató gyógyszerek nem okozzák ezt a hatást. Ez csak Isten tudja adni, ezt a békességet. És betölt az ő békessége, betölt az ő nyugalma. Egy személyes kapcsolat, az az imádság, amiről Jézus beszél, amikor azt mondja, hogy menj be a te belső szobádba. Itt nem azon van a lényeg, hogy most akkor hol történik ez az imádság, esetleg a buszon, a metrón, ahol rengeteg ember van. Még csak nem is az a lényeg, hogy most hallja-e valaki más, vagy nem, hanem az a lényeg, hogy megvan-e az a belső kapcsolat Istennel. Mert ha nincs meg, akkor az imádság nem fog gyönyörűséget jelenteni. Akkor az imádság csak egy törvénycselekedet lesz, hogy hát mondom, mert így tanultam, hogy kell imádkozni. De visszaverődik a faltól, a plafontól, visszaverődik. Érzem, hogy nem megy tovább, nem jut sehová, olyan értelmetlen, olyan erőltetett. A megváltott életből következik az imádság. De a megváltott életből, az új életből következik az adakozás is. Mert nem lehet, nem szabad másképpen adakozni, csak azzal a tudattal, hogy Isten ügye a te ügyed is. Én mindig úgy meg szoktam akadni ezen, amikor megkérdezik emberek, hogy no de hát mennyit illik adni, vagy mennyit szokás adni, vagy hogy szokták. És akkor mindig úgy zavarba jövök, hogy most mit mondjak el? Most tényleg mondjam el, hogy X család ennyit szokott, Y család meg ennyit szokott? Vagy most miről is van itt szó? Emberi elvárások szerint akarunk mi adakozni? Azzal foglalkozunk, hogy a mi gyülekezetünkben itt Nagytarcsán mi az emberi elvárás? Mert különben megszólnak? Számít ez, hogy megszólnak-e? Számít az valamit, hogy emberi elvárásoknak eleget teszünk-e, vagy nem? Nem. Nem számít. Csak úgy szabadna adnod, hogyha te azt először megbeszélted a saját szíveddel, és megbeszélted a te Isteneddel, hogy mennyit adjál. És akkor lehet, hogy nem fogsz annyit adni, mint amennyit szokás, mint amennyit emberek elvárnak, mert elmondod Istennek, hogy Istenem, szívesen adnék, de látod, hogy még vacsorára is alig jut, de te gondviselő Isten vagy, te tudsz rajtam segíteni. De megtörténhet az ellenkezője is. Megtörténhet az is, hogy rájössz, hogy te sokkal többet tudsz adni, mint amennyi szokás, mint amennyi elvárás a helyi közösségbe. Te tudsz többet adni, és téged Isten esetleg arra indít, mert Isten ügye a te saját ügyed. És neked fontos az, hogy Isten ügye előre menjen. Neked fontos az, hogy az evangélium terjedjen, és nehogy már anyagi akadálya legyen, és amiatt hiúsuljon meg valamilyen evangelizációs vagy missziós cél, mert én az emberek elvárása szerint adakozok, és se kevésbé, se jobban. Kedves testvérem, felejtsd el megkérdezni, hogy mennyit kell, hogy mennyit illik, hogy mennyit szokás, hanem minden alkalommal beszéld meg a te szíveddel és a te Isteneddel, hogy mennyit adj az ő ügyére, hogyha az ő ügye a te ügyed is. Emlegettem már más alkalommal Amy Carmichael misszionáriusnőt, aki Indiában volt, vagy 55 éven keresztül misszionárius, és gyermekeket mentett, olyan gyermekeket, akiket a hindu vallás templomaiba rabszolgaként tartottak, és kultikus prostitúcióra kényszerítettek, és az 55 év alatt több ezer gyermeket fogadott magához, és nevelt fel. Szeretnék egy picit hivatkozni rá, hogy ő mire jutott így az adakozással kapcsolatba. Még fiatal lány korában otthon Írországban megkérték, hogy a gyülekezet szeretett volna egy árvaházat létrehozni, és megkérték, hogy segítsen az árvaházra pénzt gyűjteni. És készségesen elment egy gazdag emberhez, aki annyira gazdag volt, hogy tulajdonképpen ő egymaga megépíthette volna ezt az árvaházat, és fenntarthatta volna. És azt gondolták, hogy hát neki van pénze, biztosan akar majd segíteni. De a gazdag embert nem érdekelte az ilyesmi, egy fillért sem volt hajlandó adni. És Amy zavartan és szomorúan távozott, mert ez egy nagyon kínos, egy nagyon megalázó helyzet volt. És elkezdett gondolkozni, hogy miért kell ennek így lenni? Miért nem elég az, ha azok, akik ismerik az Úr Jézust, mint megváltójukat, imádságban kérik Istent, hogy szóljon az emberek szívéhez, hogy adakozzanak. Hiszen a hívők Isten gyermekei, az ő családjába születnek, amikor elfogadják az Úr Jézust. Tehát amiük van, az tulajdonképpen minden Istené, és ő megmutathatja nekik, hogy mire használják a pénzüket. Émi tovább gondolkozott az Isten ügyére való adakozásról, és egy negyedik dolog is egész világos lett előtte. Elég az atyát kérni pénzért a tőle való munkára. Akkor még fogalma sem volt, hogy Isten egyszer mennyire meg fogja neki mutatni hű gondoskodását, de évekkel később Indiában megtapasztalta Émi, hogy sokszor kellett kérnie mennyei atyát, hogy adja meg, amire neki és egyre növekvő családjának szüksége volt. Az ő esete nem egyedi, biztos a testvérek közül sokan olvasták Müller György naplóját, aki Bristolban ugyanilyen módon tartotta el árvák százait, ezreit. Hát Émi sem kért soha senkitől semmit, sem írásban, sem szóban nem kért. Ez nála egy elv volt, amit soha nem szegett meg. A beszámolóiba leírta, hogy éppen hol tartanak, éppen hány gyerek van nála, éppen hány házban, hány árva, hány megmentett gyermek, és Isten pedig valóban szólt az emberek szívéhez, és világ minden tájáról küldték az adományokat, és mindig annyi volt, amennyire éppen szükség volt. Soha nem kellett a gyerekeknek éhezniük. De például elmondja Émi azt is, hogy olyan is előfordult, hogy Angliából két 84 éves ember 10 aranyat küldött, amit megtakarított a öregségükre. Ebben az időben még nem volt nyugdíj. Azt, hogy ők megtakarították az öregségükre, az azt jelenti, mintha most valaki azt mondaná, hogy nem kérem a nyugdíjat, azt én a nyugdíjamat teljes egészében odaadom valami ilyesmire, mint amit az Émi csinált. És az az érdekes, hogy az a két 84 éves ember utána sem éhezett. Isten megfizetett nekik az adakozásért, és eltartotta őket. Igen, még erről lehetne beszélgetnünk, hogy mi az, hogy atyád pedig megfizet neked, amit titokban teszel, hogyha imádkozol odaszántan, hogyha adakozol titokban, nem emberi elvárásoknak megfelelően, ne is tudják az emberek, nem az a fontos. Azt mondja Jézus, hogy atyád pedig megfizet neked. Hát mit jelent ez, hogy megfizet neked? Hiszen az elején leszögeztük azt, hogy az üdvösség az nem az imádságunkért, meg az adakozásunkért van. Még csak az, hogy Isten eltart minket itt a földön, az sem, hiszen azt mondja az ige, hogy felhozza napját gonoszakra és jókra. Tehát először Isten szeret úgy, amilyen vagy, Isten elfogad olyannak, amilyen vagy, és hogyha te megérted és megérzed az ő szeretetét, akkor a szíved mélyén fogod érezni, hogy akarsz imádkozni, hogy akarsz adakozni. Tehát Isten nem azért fizet meg, mert te valamit teszel, nem azért adja az üdvösséget, de még csak a földi gondoskodás sem. Mégis mi akkor ez a megfizet neked az adakozásért, meg megfizet neked az imádságért? Hát ez azt jelenti, hogy ha hitből adakozol, és ha hitáltal imádkozol, akkor csodák történhetnek, és csodák történnek. És ha csodákat élsz át, akkor nagy gyönyörűséged lesz, és akkor nagyon meg fog újulni a hited, és nagyon, nagyon fel fog frissülni a hited. Egy példát szeretnék erre elmondani. Én tegnap nem tudtam ott lenni a Deák téri evangelizáción, és nem tudtam személyesen megismerni a dr. Molnár Róbert kübekházi polgármestert, de éppen tegnap olvastam el a könyvéből az utolsó oldalakat, és ő elég sok ilyen dologról beszámol a könyvébe, hogy mi az, hogy megfizet Isten, megfizet a szívből való adakozásért, és megfizet a szívből jövő imádságért. Egy pici részletet szeretnék olvasni. Aztán imámban kértem Jézust, hogy adjon erőt határidőre befejezni az iskolát. Isten segítségével sikerült. Megmutatta nekem, a szeretettel bátorító szavak szárnyakat adnak. Valamelyik újság címében azt írta, mennyei harmónia a kübeki iskolában. Nemrégiben a katolikus megújulási mozgalom a Fokolára keresztény önkormányzati vezetői vendégeskedtek nálunk az ország különböző részeiből. Kérték, hogy mutassam meg nekik az iskolánkat, mert sokat hallottak róla. Valamelyikük mondta, hogy a 2008-ban bezárt 600 iskola közül talán kettő nyílt meg újra, az egyik a miénk. Amikor a kívülbelül felújított, 1979-ben épült létesítményt meglátta, elámult és azt kérdezte, mennyiből hoztátok ezt ki? Mit gondolsz? Kérdeztem vissza. 150 millióból? Elkezdtem mosolyogni és elárultam, hogy 30 millió körül. A tehetős magyar nagyváros egyik önkormányzati képviselője erre csak annyit mondott, hogy náluk ez 250 millióba került volna. Mint sok helyen írtam már, Isten odaküld hosszú távon áldást, ahol igazi sáfárokat lát. Odaküldi Isten a kincseit, ahol azt látja, hogy nemes, neki tetsző célokért összefogva dolgoznak az emberek. Nem önmagukért, nem a saját zsebek megtöméséért, nem a saját dicsőségükért, hanem Istenért, a közért, a közjóért. Isten ugyanis mindent lát, neki földi törvényeink nélkül is üvegzseb programja van, sőt sokkal hatékonyabb, mint a miénk, mert ez nem kijátszható. Kedves testvérek, csodák történnek, hogyha mi szívből imádkozunk és szívből adakozunk, mert csoda az, hogyha emberek össze tudnak úgy fogni, hogy ellenszolgáltatás nélkül tesznek a közjaváért úgy, hogy 250 millió, meg 150 millió helyett csak 30 millió elegendő egy iskolához. Ez csoda. És ilyen csodákat igenis átélhetünk, hogyha szívből imádkozunk, nem képmutatásból. Hogyha szívből adakozunk, és nem azért, mert emberi elvárásoknak akarunk megfelelni. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te nem azért jöttél, hogy egy vallást alapítsál, szabályokat adjál, amit követni kell, hanem te azért jöttél, hogy megváltunk legyél. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy meghaltál értünk a kereszten. Köszönjük, hogy feltámadtál. Köszönjük, hogy élsz, és a mindennapjaink része tudsz lenni. Uram, végezd el bennünk azt, hogy igazán a szívünkbe fogadjunk téged, igazán odaadjuk magunkat te neked, hogy akár az adakozásunk, akár az imádkozásunk, vagy bármi, amit teszünk, ne megfelelni akarásból legyen, hanem azért, mert érezzük a te szeretetedet, és mi is szeretünk téged. Amen.